hallották. Ötvenöt fiatal vett részt a nyíregyházi Continental arénában rendezett kosárlabda edzőtáborban. A részletekről Csizmadia Levente.
20-21-es korosztályig van jelen, ugye körön szedve korosztályokra foglalkoznak az edzők a gyerekekkel. A délelőtti programunk általában ugye a hosszabb bemelegítéssel kezdődik, mobilizációs gyakorlatokkal, nyújtó gyakorlatokkal az előző napi fáradtságot lenyújtva. Utána van egy labdás edzés, délelőtt, ahogy befejeződtek az edzések, van egy kis pihenő, ebéd, utána van egy hosszabb pihenő Xbox játékokkal, egyéni labdázásokkal, ahogy a gyerekek gondolják, majd délután van egy másfél órás kisebb, rövidebb labdás edzés, csapatedzés. Én úgy gondolom, hogy ez az egy hét ez pontosan azt a célt szolgálja, hogy a felkészülési időszakra úgy csöppenjenek bele a gyerekek, hogy ne a nulláról érkezzenek meg, ne a nulláról kelljen az egyéni képességeket újra arra a szintre hozni, amilyenre a versenyidőszakra kell. Ez az egy hét ez kevés nyilván, ezért is van az, hogy plusz ez az egy hét a felkészülésben szerintem nagyon hasznos. Az elmúlt évek tapasztalataiból azt tudom mondani, hogy növekvő tendenciát mutat a résztvevők száma, tehát úgy gondolom, hogy várják a gyerekek minden évben ezt. Több szülő is megerősítette ezt az érzést bennem, hogy nagyon várták már, hogy érkezhessenek a táborba.
Csizmadia Leventét, a nyíregyházi kosárlabda tábor táborvezetőit hallották. A napokban rendezték az Expert FPS vitorlás kupát Helyükeresztúron, ami az országos versenynaptárban is jegyzett vitorlás forduló. Hajdú László szervezőt hallják.
Alapvető kérdés, hogy fújja a szél, és hogyha fújja, akkor van vitorlázás, ha nincs, akkor nincs vitorlázás. Itt a Jobbik problémát lovagoltuk meg. Pénteken nem volt, szombaton közepes szél volt, és vasárnap pedig abszolút ideális szél volt. Ennek következtében szombaton 2, vasárnap 4 futamot tudtunk rendezni. Minden jó, ha a vége jó. Általában ilyenkor mindenki jobb szájízzel megy el, hogyha az utolsó versenynapon abszolút ideális körülmények között lehet versenyezni. Figyeltünk mind a ketten, mert számunkra fontos a versenyzőknek a visszaigazolása, és én most hallottam először, hogy balatoni körülményeket emlegettek, mind a vízi rendezés, mind pedig a parti minőség tekintetében. Hát én azt gondolom, hogy nagyon nehéz lenne bajnokságon kívül ettől erősebb mezőnyt összehozni. Értelemszerűen, amikor a Nemzeti Bajnokság versenysorozata zajlik, akkor majdnem mindenki ott van, aki fizikailag képes elmenni. Vannak kiemelt versenyek, hál' Istennek itt az évek folyamán a letett szakmaiunkával el tudtuk ezt érni, hogy ez egy kiemelt verseny legyen, annak ellenére, hogy ez egy kis tavas verseny. Kicsit szakmai, de nem 1.0-ason 1.2-es szorzójú ez a verseny. Ennek következtében sokan és komoly vitorlázók jöttek el most is. Azért mondjuk ki hangosan, hogy abszolút nevezési és abszolút részvételi rekord volt itt az elmúlt évek folyamán. 20 kalóz és 27 finn részvételével ez 47 hajót jelent. Sose volt még ennyi hajó egyszerre a vizen Helyükeresztúron, de emlékeim szerint én még a mái tavat is ide sorolhatnám. És nem csak az, hogy egy rendkívül nagy létszámú, csendesen jegyzem meg, már nemzetközi verseny volt ez, hanem tényleg számtalan magyar bajnoki cím volt egyszerre a vizen, és a miskolciaknak vagy a helyieknek én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség arra, hogy egy ilyen óriási mezőnyben, ilyen minőségű tudású versenyzőkkel együtt lehessen egyidejűleg a vizen vitorlázni. Első feskeként Szerbiából egy szerbiai magyar versenyző versenyzett finn hajóosztályban. Mi nagyon örültük és ennek, és én azt gondolom, hogy ez az irány. Azt még hagyd mondjam el, hogy az elmúlt pár évben mi a Deboti Vitorlás klubbal dolgoztunk együtt, és a jövőben az a tervünk, hogy legalábbis minimum 3 évet együtt dolgozunk, és 2 céllal tesszük ezt. Az egyik cél, ami eddig is megvolt, hogy minél több fiatallal, gyerekkel ismertessük meg a vitorlázást, szeretessük meg, mutassuk meg, hogy van itt lehetőség nálunk is vitorlázni, vannak vízfelületek, vannak hajók, és erre van megfelelő szakembergárda, és megfelelő vitorláshajóállomány. A másik pedig egy kifejezetten szakmai cél, hogy elsősorban a szakmai, tehát a nagyobb vitorlás létszámot szeretnénk erősíteni, ha lehet, akkor minél több külföldi versenyzővel szintet szeretnénk lépni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Hajdú Lászlót, az Expert FPS Vitorlás Kupa szervezőjét hallották. A napokban rendezték a serdülő úszóországos bajnokságot, ahol a Miskolci Sportiskola versenyzői kiválóan szerepeltek, közülük is kiemelkedett Kopcsó Petra, aki több számban is diadalmaskodott. Firkó Adél edzőt hallják.
Egész éven erre a versenyre készültünk. Ugye Petrának a főbb számai ugye az 50 méter mell, a 100 méter mellúszás, illetve a 200 méter mellúszás. Úgyhogy erre készültünk egész évben, hogy itt a lehető legjobb időeredményeit érje el, és ez mind a három főszámába sikerült. A verseny ugye Kaposváron rendezték meg, egy nagyon szép uszodába, nagyon jól ment a lebonyolítás, és megfelelő voltak a lehetőségek.
Firkó Adél beszélt Kopcsó Petra teljesítményéről is.
Ő jobban szereti ugye a rövid távokat, az 50, illetve a 100 méter mellúszást. Én azért szeretem mindig egy-egy versenyen rávenni ugye a 200 méter mellúszásra is, és azért a korosztályába azért az elmúlt években azért az dobogós helyezés azért mindig sikerült megcsípnünk, úgyhogy én úgy látom, hogy azért kiemelkedik a saját korosztályában. Az 50 méter mellúszás azért ahhoz kell egy kis szerencse is, ugye már nagyon szoros a célba érkezés, úgyhogy azért bíztam benne, hogy az érem azért meg lesz. Ugye a 100 méter mellúszásban is azért szerettünk volna egy érmet, de ott sajnos nem sikerült, mert ugye 5. helyezést ért el Petra. Mindig szoktam mondani neki, hogy ne izguljon, mert van, hogy túl izgulja magát, illetve, hogy fejbe tegye össze az úszását, gondolja végig, hogy méterről méterre hogy fogja végigúszni, és azért próbálom nyugtatni, hogy az én feladatom, majd én izgulok érte, ő csak ússzon. Voltunk most több országos bajnokságon is, ahol ugye fiatalabb korosztályok is úsztak. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok kiemelkedő, ügyes gyerkőc van az országos bajnokságokon, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon szép eredményeket érhetnek még el a közeljövőben.
Firkó Adélt, a Miskolci Sportiskola úszóedzőjét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kristan Tamás, további jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Belvízvédekezés után aszály elleni intézkedésekre váltottak a Felső-Tisza vidék vízügyi szakemberei. A térségben pár hét alatt jelentős mértékben nőtt az aszályos területek nagysága. Rendkívüli helyzetről egyelőre nincs szó. Az egyenetlen csapadékelosztás és a folytatódó tartós meleg miatt azonban az aszály súlyosbodására számítanak a szakemberek. A részletekről Luce Zoltánt, a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság osztályvezetőjét hallják.
A csapadékos időjárás követően teljesen eltűnt az aszály a területünkről, de a hőhullám megjelenésével július 9-ére már megjelent a területünkön a közepes aszály, és ez a helyzet tovább romolott, tehát július 16-ára már döntően erős aszály uralkodik a területünkön. Egy hónappal ezelőtt még nagy csapadékokról, viharokról, Tiszabercelnél lokálisan 127 mm csapadékról beszéltünk, ami ugye belvízvédekezés szükségességét tette. Fontossá azonban a júliusban az időjárás nagyot fordult. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy míg 3 hőségnap volt júniusban, addig 13 lett júliusban, tehát gyakorlatilag július 6-a óta folyamatosan hőségnapokkal szembesülünk, ami azt jelenti, hogy 30 fok fölé megy a léghőmérsékleti maximum. Ez nyilván a folyóinkon is érzékeltette hatását, tehát területünkön megjelent az aszály. A belvízvédekezés, a szivattyúzás addig történt, ameddig a belterületek védelme érdekében, illetve a mezőgazdasági területekről elvezettük a vizet. Ugye most, ahogy beköszöntött az aszály, teljesen más intézkedések szükségesek. Ez konkrétan azt jelenti, hogy medertározást végzünk, tehát a zsilipek szakszerű használatával, vízvisszatartó helyekkel a területünkön mintegy 2.300.000 köbméter vizet medertározunk, illetve a tározóinkat is a belvízkor feltöltöttük, tehát most mintegy 18 millió köbméter vizet tározunk tározókba. És ugye ezeknek a vizeknek egy jó része öntözési célokat is szolgálhat. A június hónap már 3 fokkal melegebb volt az átlagosnál, ha ez az időjárás így folytatódik, a július már 5 fokkal lesz melegebb, tehát gyakorlatilag az aszály súlyosbodására számítunk, itt ugye akkor további vízvisszatartásokra és tározásokra lesz szükség. Nyilván a nagy hőség a tározott vízmennyiséget csökkenti, hiszen nagyon erős a párolgás, de a lehetőségekhez képest a vízvisszatartásra törekszünk, és a közeljövő is száraznak ígérkezik, tehát a július-augusztus hónap az átlagosnál melegebb és szárazabb a meteorológiai előrejelzések szerint.
Sikeresen zárult projekten van túl Hollóháza önkormányzata. Az energiaköltségek optimalizálása miatt több épületet láttak el napelemmel, így az elmúlt hónapok energiaköltségében már pozitív változás volt tapasztalható, mondta el a projektzáron Füzérini Odrobina Gabriella polgármester.
Az óvodánk épülete vagy épületrésze 2010-ben egy részleges felújításon esett át, ellenben az rendelő még ahogy felépült a 70-es években, azóta így itt várt és várakozott erre a felújításra. Ami most nagyon időszerűvé tette ezt az eseményt, vagy ezt a felújítási sorozatot, az az energiárak drasztikus emelkedése volt, amikor is azonnal elkezdtük keresni azokat a lehetőségeket, amiben a még nem felújított, rossz állapotban lévő intézményeinket az energiahatékonyság ügyében tudnánk mi egy kicsit helyrehozni. Így döntöttünk amellett, hogy mindenképpen egyik eleme ennek az orvosi rendelő felújítása lesz, amiben is sikerült lecserélnünk az aszbeszttartalmú hullámpalákat, még arra helyeztük el a napelemeket. Ki tudtuk cserélni a régi rossz állapotban lévő fanyílászárókat korszerű energiahatékony műanyag nyílászárókra. Szigetelést kapott a tető, és szigetelést kapott a külső héjazat is, falazat is. Mindemellett, ami még nekünk nagy lépést, kicsit újdonságot, de nagy lépést jelentett, hogy hőszivattyús fűtést alakítottak ki az intézményben. Igazából azt már ki is tudtuk próbálni, hogy lényegesen hatékonyabb, mint a gázfűtés. Az óriási nagy gázszámla hozta egyébként ezt a folyamatot, vagy ő indította el, akkor azért egy kicsit megijedtünk mi is, hogy mi lesz ennek a vége, és így döntöttünk így, hogy ezt nem szabad elengedni. Úgyhogy így esett a sor a választás a rendelőre. A másik ilyen intézményünk pedig az általános iskola épülete volt, ahol szintén történt már egy részleges felújítás, azt szerettük volna kicsit kikerekíteni és befejezni. Ott nyílászáró cserére került sor, ott még vas nyílászárók voltak, és az épület teljes hőszigetelésére és a tető hőszigetelésére. Igazából azt is el tudjuk mondani, hogy téli időszak volt az, amikor befejeződött a beruházás, és a napi jelentések és ellenőrzések kapcsán láthattuk, hogy a gáz köbmétere fogyasztásában bizony az első naptól megmutatkozott, hogy a szigetelés és a nyílászárók bekerültek az ingatlanba, úgyhogy azt tudom így most mondani, hogy az első tél után elmondhatjuk, hogy mindkét beruházásunk sikeresen zárult. Befejeztük a tornaterem energetikai felújítását, ő is szintén szigetelést kapott, és ott telepítettük le az első hőszivattyúját a településnek, az is sikeresen működik azóta. Hát amire a legnagyobb szükségünk van, azt itt hallottuk az átadás során, a szennyvízhálózat, azt mondanám, hogy hiányos, mert egy része a településnek a porcelángyár itt léte kapcsán már megtörtént, de nagyon elavult állapotban van, úgyhogy ami az elsődleges és leggyorsabban, sürgősebben megoldandó feladatunk, ez mindenképpen ez az elmúlt 30 év hiányát pótolná, hogyha ebben előre tudnánk lépni. Igazából azt tudjuk mondani, hogy az előkészítő tanulmánytervek készítése folyik, úgyhogy ha minden jól megy, akkor legalább a kiviteli tervek, engedélyes kiviteli tervek elkészítéséig most el tudunk majd jutni viszonylag rövid időn belül, és aztán várjuk, hogy forrást kapjunk arra, hogy a kiviteli terveket megközbeszereztetve eredményes kivitelezést hajtsunk végre.
Az autók után az elektromos rollerek okozták a legtöbb balesetet az elmúlt időszakban Európában. Ez volt az oka, hogy július közepétől már egyes rollerekre biztosítást kell kötni. Mivel új szabályozásról van szó, még sok a kérdés, mondja Tóth Zoltán biztosítási alkusz. Őt hallják.
Itt majd több mindenre kitérünk, mert többféle elektromos járgány van. A mopedek, az elektromos biciklik, ezek a nyugdíjasoknak, ezek a kisebb elektromos akadálymentes székek, de a rollerekre hozták ki ezt a főszabályozást, és bizony most már kötelező biztosítást kell rá kötni. Beszéljünk erről, hogy miért pont a rollereket érinti ez.
Alapvetően a kiindulási pontját az európai statisztikák jelentették, hiszen az elmúlt évek során kimutatták, hogy a legtöbb káresemény olyan értelemben az elektromos rollerek okozták az autókat követően, amelyek már az EU-n belül is szabályozatlanok voltak így piacilag, és azzal kell számolni, hogy egy adott káreseményt, mondjuk itt a rollerek esetében is ezt megelőzően az adott személynek kellett fizetnie, hiszen a káreseménynél saját anyagi felelőssége ott van, a baleseten kívül. Tehát úgy látta az Európai Unió, hogy ez egy szabályozatlan piac, és ebben mindenképpen közbe kell szólnia, hogy legalább ezeket a károkozásokat megelőzze anyagilag.
És akkor most nézzük meg a belső rendszerét ennek az ügynek, mert hogy elektromos rollerből is többféle van. Súlyra, sebességre, egyébre mire megy ez? Kiknek kötelező elektromos rollerre biztosítást kötni?
Jelenleg most úgy számolhatunk igazából, hiszen elképzelhető, hogy ennek a körre bővülni fog. Egyrészt kiindulási pontnak azt érdemes figyelembe vennünk, hogy a személygépkocsikkal szemben törzskönyvben nem rendelkeznek a rollerek. Tehát itt már a beazonosítás kérdése is biztosítás szempontjából egy fő kérdés volt. Alapvetően végülis az üzemben tartónak nevezhetjük itt lényegében a tulajdonos, tehát annak kell megkötni, aki üzemben tartja az adott rollert. És fontos az egyrészt, hogy az adott típusa, tehát nem elég az, hogy melyik gyártótól vásárolt, hanem egy konkrét típus kell, ami megtalálható akár egy számlán, akár végül is az internetes vásárlásnál, és akkor az előzményekben. És a számlán kívül még itt a konkrét típust, ha beazonosítottuk, még azon belül is vannak egyedi azonosítók a járműveknek. Tehát ezt kell a biztosításba beírni, hogy konkrétizálhassuk, hogy tényleg az adott rollerhez kapcsolódik ez a biztosítás. És két típusára vonatkozik jelenleg, ami kötelező. Egyrészt az, hogy ahol a tervezett sebesség a 25 km per órát meghaladja, másfelől, hogyha 25 kg-ot meghaladja a súlya, viszont ezzel együtt a 14 km per órát tervezetten, ez a másik kategória, ahol kötelező jelleggel
akkor
kell kötni.
Akkor nézzünk egy gyakorlati példát, tehát ha most megállítja a rendőr a rollerest, és nincs rajta kötelező, azért bírságjár, ha kárt okoz, akkor dupla. Azért, mert nincs biztosítása, plusz a károkozás.
Pontosan,
jól fordítom le?
Igen, teljesen jó a fordítás, így van. Tehát eddig lényegében, ahogy a beszélgetés elején is mondtuk, mindenki a saját vagyonával felelt a káreseményért. Ezt lényegében a kötelező biztosítás, ugyanarra kell gondolnunk, mint az autónál is. Az okozott kárt azt a biztosító fizeti. Hát ha a saját részben történik akár személyisérülés, akár a rollerben, hát ezeket lehet még egyéb biztosításokkal kombinálni, hogyha szükséges. Tegyük fel, hogyha valakinek nincs TB fizetése, és akkor ezen felül érdemes egy balesetbiztosítást is kötni. De a jelenlegi kötelező biztosítás az okozott kárért felel. És így van, hogyha van egy baleset, akkor ezen felül még pénzbírság is jár azért is, hogy nem volt a kötelezője meg.
Sikeresen értékelték a szervezők a 2024-es Európai Egyetemi Játékok rendezvénysorozatát, amelyet Miskolcon és Debrecenben rendeztek meg. Az összesített éremtáblázat élén a 13 arannyal hazautazó Zágrábi Egyetem végzett, és a pódiumra még a Budapesti Testnevelési Egyetem és a török Gázi Egyetem diákjai kerültek fel. Nemzetekre lebontva viszont Magyarország gyűjtötte a legtöbb medált, szám szerint 58-at. A szervezési feladatokról Rakaczy Zalán, a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futballklub ügyvezető elnöke adott tájékoztatást.
A Campus Fesztivál keretében, vagy Campus Fesztivál területén belül volt a hivatalos záró ceremóniája az Európai Egyetemi Játékoknak, és nyilván ez egy kisebb volumenű esemény, mint ahogy ez a gyakorlat a nagy nemzetközi sporteseményeken, hogy a megnyitó az egy hosszabb, több protokollelem van benne, nyilván egy nagyobb show kíséri. Ez ilyen szempontból maga a záró ceremónia az egy kisebb és rövidebb volt, viszont a debreceniek azon ötlete, hogy ezt a Campus Fesztiválnak a nyitónapjára, illetve a ponthúzó partira szervezték, ez mégis monumentálissá tette, és utána, ahogy véget ért a hivatalos rész, ugye itt is volt beszéd szervezők, Debreceni Egyetem rektora, MEFS elnöke, EUSA elnöke részéről, megtörtént a zászló átadás. Ugye a jelenlegi szervezői szervezést, rendezési jogot jelképező zászlót visszaadtuk az EUSA elnökének, az EUSA elnöke pedig a következő rendező Salerno képviselőjének adta oda, és utána, ahogy véget ért a hivatalos rész, egy kicsit ketté vált az esemény, hiszen olyan 200-250 fő ment át Debrecenbe, akik ott maradtak a Campus Fesztiválon. Nyilván a Debrecenben tartózkodó résztvevők szintén ott maradtak ugye a Campus Fesztiválon, viszont önkéntesekkel együtt körülbelül még 700 fő aludt Miskolcon, akik pedig az itt felállított, kialakított fanzónban, illetve utána a Rockwell diszkóban ünnepelték meg az eseménynek a sikeres lezárását. És rendben, mindenki elutazott, az utolsó résztvevő is elhagyta Miskolcot, úgyhogy most már a pénzügyi szakmai lezárás, illetve a helyszínek bontása, elpakolás folyamata megkezdődhetett. Megvan a személyes véleményem, amiben lehet elfogultság, ezért talán inkább a résztvevői visszajelzésekkel kezdeném. Ugye a közösségi médiában folyamatosan jelen voltunk, és már az esemény alatt is érezhető volt, hogy a kommentekben, visszajelzésekben az elismerés, és azt kell, hogy mondjam, hogy a résztvevők ki is fejezték, hogy nagyon elégedettek a szervezéssel. Gyakorlatilag mind a két helyszínen, Debrecenben és Miskolcon is a legfontosabb területek, itt a sportszakmai rész mellett ugye az étkezés, szállítás, szállás, ezek mindig a nagy rendezvényeknél a kritikus területek, ezek teljes mértékben rendben voltak, magas színvonalat képviseltek. Ugyanezeket a visszajelzéseket kaptuk a Európai Egyetemi Sportszövetség vezetésétől, ugye ők is itt voltak az esemény elejétől kezdve, és hát többen azt fogalmazták meg, hogy ez volt szervezési szempontból minden idők legjobb európai egyetemi játéka, úgyhogy azt gondolom, hogy a teljes hazai szervezőgárda mind Debrecenben, mind Miskolcon, mind a Egyetemi Főiskolai Sportszövetség munkatársai büszkék lehetnek magukra, mert egy hatalmas dolgot valósítottak meg, bizonyos szempontból sporttörténelmet írtak, hiszen soha nem volt korábban ilyen nagy létszámú sportesemény, nemzetközi multisportesemény Magyarországon, és végére hagytam a személyes meglátásomat, amit ugye úgy kezdtem, hogy elképzelhető, hogy egy kicsit elfogult, de olyan szempontból meg mégis objektív, hogy én 2012 óta mindegyik európai egyetemi játékokon ott voltam, kezdve Kordobában, utána Rotterdam, Zágráb, Rijeka, Lúdzs, és van összehasonlítási alapom, és azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg nem túlzás azt mondani, hogy ez a hazai rendezés, ez volt az eddigi legjobb, hiszen minden terület egyben volt, és amit még talán külön szeretnék kiemelni, itt a miskolci vonatkozásban van nagyobb rálátásom, ugye mi miskolci szervezők kitűztük azt is magunk elé, hogy nem csak a kötelező elemeket szeretnénk magas színvonalon biztosítani. Fontosnak tartottuk azt is, hogy akik ide jönnek, azok minél jobb élményekkel távozzanak Miskolcról, és nagyon jól sikerültek azok a kiegészítő programok, amelyek ezt szolgálták.
Idén is gyűjtik a gabonát a Magyarok Kenyere program keretében, amelyhez most is csatlakoztak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei gazdák. A 2010-ben indult kezdeményezésben évről évre több búza gyűlik össze, és elmondható, hogy a harmadik legtöbb felajánlás mindig a Borsodi vármegyéből érkezik. A megőrölt lisztből megsütik az augusztus 20-ai ünnepi kenyeret, majd a megmaradt lisztet karitatív szervezeteknek osztják szét. Ebből a lisztből részesül a Böjte Csaba Ferences szerzetes által vezette Dévai Szent Ferenc Alapítvány is, aminek köszönhetően az általuk nevelt több ezer gyermek 4 havi étkezése valósul meg. A részletekről Taskó József, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei gazdakörök szövetségének elnöke adott tájékoztatást.
2011-ben indult ez Baranya megyéből, és ma elég komoly mennyiséget tudunk azóta összegyűjteni. Akkor egy 10 mázsa, 1 tonna körüli búza gyűlt össze, a tavaly évben már 1000 tonna feletti búza sikerült a gazdálkodóknak összeadni. Ez az adományozás, ez egy karitatív tevékenység, és hát olyan rászorulóknak kívánjuk ezeket a liszteket adni, adományozni, ugye karitatív szervezeteken keresztül, mint a katolikus vagy a református karitasz. Nagyobb léptékben 2013-ban, amikor a Magyar Gazdakörök Országos Szövetsége és a NAK is hozzá társult ehhez a gyűjtéshez, onnantól kezdve nagyobb mennyiséget sikerült összegyűjteni. Én azt gondolom, hogy nagyon aktívak. Az jellemzi, hogy az országban a harmadik legnagyobb mennyiséget gyűjtsük össze a megyébe. Tavaly évben is így volt. Tavaly 68 tonna búzát sikerült összegyűjteni. Bízunk benne, hogy az idén is meg lesz ez a mennyiség. Jelenlegi állapotot tudok mondani, 40 tonna felett van a jelenleg összegyűjtött búza, és augusztus 20-áig fogjuk gyűjteni ezt a búzát. Zömében mindig ugyanazok a gazdák, de talán még csatlakoznak hozzá új gazdálkodók is. Vannak nagyobb mennyiséget adományozó gazdálkodók is, kiemelten a Borsodi Agrokert megjegyezném, vagy Tatárka Józsi szintén cégével szokott adni nagyobb mennyiséget. Augusztus 20-áig fogjuk gyűjteni a búzát, 20-a után pedig kocsival beszállítsuk az Egri malomba. Itt malomba megőrlik liszté, ezt a lisztet el fogjuk hozni, és akkor lesz egy adományozási ünnepségünk, aminek a keretében fogjuk szétosztani ezt a búzát. Itt Borsod megyében, tavaly évben én úgy tudom, 20 szervezetnek adtunk már lisztadományt. Egy része bekerül egy nagy kalapba, egy országos nagy kalapba, az hát nagyobb segélyszervezetekhez jut oda, meg határon túlra is a Böjte Csaba gyermekotthonnak szokott a Nemzeti Agrárgazdasági, meg a Magosz adni. Ők talán a legnagyobb kedvezményezettek. Mi is itt Szlovákiában is a Szepsi Katolikus Egyház közösségnek határon túl is adományozunk. Ehhez hozzá kell tenni azt, hogy a határon túlról is gyűjtődik ebbe a Magyarok Kenyere búza gyűjtésbe, úgyhogy Erdélyből, Szlovákiából, még Kárpátaljáról is szokott érkezni búza, Magyarok Kenyere búza gyűjtéshez. Van ösztöndíjprogram, amiben pályázni lehet iskolák, agrárképzésű iskolákból. Tavaly évben a Tokaji iskolából lett ez 500 ezer forintos segítséget ad egy tanulónak. Most az idén pedig az Abaúj-Szántói iskolától pályáztak többen is. Hát bízunk benne, hogy ez sikeres is lesz, ez a pályázat. Ez gazdálkodóknak egy nagyon komoly összefogása. Én azt gondolom, hogy talán a magyarságnak is egy nagy összefogása, ez a Magyarok Kenyere program, már csak azért is, hogy határon túlról, de tudunk olyanról, hogy az óceán túlsó oldaláról is küldtek már adományokat a Magyarok Kenyere programba.
Ismét versenybe szállt Sárospatak a Virágos Magyarország települési megmérettetésében. A napokban látogatott el a versenyzsűri bizottsága, hogy körbejárják és értékeljék a város zöld felületeit. Varga József, a kommunális szervezet igazgatója, egyben a város főkertésze elmondta, a szép városkép egy közös munka eredménye, amelyben mind a lakosok, mind pedig a város kertészei tevékenykednek.
A lakosoknak is ki kell venni ők részét abból a közterület fenntartási munkából, ami a szebb és élhetőbb városképhez tartozik. Tehát a helyi rendelet, amit ugye az önkormányzat honlapján látható is, ugye előír, azokat a munkálatokat a lakosságnak is el kell végezni, ami azt jelenti, hogy a közterületen, tehát a lakások, házak előtti területeknek a nyírása, az árkoknak a rendben tartása, átereszetnek a rendben tartása, tehát ezt korábban én tudom, hogy a kommunális szervezet nagyon sok helyen elvégezte, viszont nem is a szervezet dolga, illetve forrásunk sincs rá, valamint a létszám problémák is ezt már nem teszik lehetővé. Úgyhogy egy munkamegosztás az, amelyik a szebb és élhetőbb városnak a hát elvárásait meg tudja oldani, tehát akkor tudunk itt egy olyan városképet kialakítani, ami mind az itt lakóknak, mind a turistáknak megfelelő, és olyan esztétikai élményt nyújt, ami tényleg azt láttatja, hogy ebbe a városba érdemes élni, és egy egészséges lakóhelyi környezet van, hogy itt mindenkinek ki kell venni a részét ebből a környezetszépítésből. Kora tavasszal már elkezdtük a idősebb fák cserjék metszését, tehát ezek még a komolyabb hideghatás esetén is metszhetők ezek a növények. Amivel késlekedtünk, március végére maradt azoknak a cserjéknek a metszése, amelyeket tavaly ültettünk be. Ezek a cserjék, illetve a félfások, tehát a levendula például fagyérzékenyebbek ilyenkor még fiatalkorukban, tehát ezeket a növényeket március második felében, illetve április elején metszettük meg. Azon kívül a városba kihelyeztünk 4 darab pergolát, rózsafuttató pergolát, futórózsákat ültettünk ki ezek mellé, amelyeknek kell egy 4-5 év, mire olyan virágmennyiséget fognak hozni, hogy az már messziről is látható legyen és élvezhető legyen. A rózsáink illatosak is ráadásul, tehát nem csak az esztétikai élmény lesz meg, hanem egy olyan összetett élményhatás, ami mind az itt lakók, mind a turisták számára tényleg egy különlegességet kínál. A város területén már korábban is volt egy komolyabb rózsafelület, tehát a tavaly beültetett rózsákkal kb. 2000-2500 rózsa lesz a város területén, ami azt gondolom a város méreteihez képest egyedülálló, hiszen nagyobb városokban sincs a város területéhez képest ekkora méretű rózságy kialakítva. A dolgozóim áldozatos munkájának köszönhetően, amellett, hogy kiültettünk most már lassan azt mondom 60-70 darab fiatal fát csemetét, a régebbi fasorokat is sikerült megújítani a város egy bizonyos területén, tehát nem tudtunk minden utcán végigmenni és a csonkolásokat, illetve az ifjító metszéseket elvégezni, de ahol a legsürgősebb, illetve a legproblémásabb a fák állapota, ott egész télen metszettünk, gajasztunk, illetve próbáltuk azt az ifjító metszést elvégezni, ami az előző években nem történt meg. A gajazásokat tovább fogjuk folytatni, tehát független attól, hogy a vegetációs időszak ezen szakaszában már nem nagyon szoktunk gajazni, ott, ahol életveszélyes a fának az állapota, ott folytatjuk jegyzői engedély alapján, illetve ki is vágjuk a fát, ha kell, szintén jegyzői engedély alapján.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Every night, something right. would invite us to begin the day.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!